Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje, április 8-án hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy miért csökken a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, ha a reálbérek emelkednek, illetve az emelt minimálbért és garantált bérminimumot is megkapták már az érintettek a januári utalással.
Egyre többet beszélünk arról, hogy az év második felében megint emelkedni fog az infláció, sőt azt látjuk, hogy romlanak a munkanélküliségi statisztikák, és emögött ott vannak az emberek, akik elveszítik az állásokat, vagy nem tudnak már olyan könnyen elhelyezkedni. Tehát ez a fajta bizalomvesztés ebben a szegmensben ezért már kihathat a kiskereskedelmi forgalomra vagy a fogyasztási döntésekre.
Vendégünk lesz Virovácz Péter, az ING Bank közgazdásza. A második részben a forint árfolyama lesz a téma, az ugyanis az elmúlt időszakban erősödött, de a 390 forintos euró árfolyamot nem tudta átvinni. Hogy milyen technikai szintek állnak a forint útjában, arról Kaszab Balást, a Portfólió részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 8-án. Februárban ismételten csökkent a kiskereskedelmi forgalom havi bázison, ami azt jelenti, hogy még mindig nincs itt a fordulat a fogyasztásban. Decemberben már egyébként azt gondolhattuk volna, látva az akkori visszapattanást, hogy majd visszatér a vásárlók bizalma. Ezt követte januárban egy stagnálás, és a már említett februári csökkenés, ami egyébként 0,6%-os. Hogyha megnézzük a makroadatokat, akkor ennek nem így kellene lennie, vagy legalábbis azt gondolhatnánk, hogy nem így kell lennie. Úgyhogy erről fogjuk kérdezni Virovácz Pétert, az ING Bank közgazdászát, akit üdvözlök is a műsorban. Szia!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye volt néhány döntés a kormányzat részéről, ide tartozik az, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum már decemberben megemelkedett, ezt már ugye januárban megkapták az érintettek. Itt volt a pedagógusok béremelése, és volt egy általános reálbéremelkedés az év elején Magyarországon. Ennek ellenére azt látjuk, hogy nem tud nőni a kiskereskedelem. Mi lehet ennek az oka?
Amikor elkezdtem egy kicsikét utána piszkálni ennek a témának, és valóban mondhatjuk, hogy kicsikét azért meglepő ez a fajta gyenge étkezdés, akkor alapvetően három fontosabb indokot találtam, és akkor ezeken akár majd röviden még is szaladhatunk. Ugye az egyik érdekes kérdés az az, hogy mennyiség vagy minőség. Mi azt jelenti, hogy ugye mi itt kiskereskedelmi forgalom gyanánt, szemben mondjuk az amerikaiakkal, mi főadatként a volument nézzük, tehát hogy mekkora volumenben vásároltak a háztartások, a fogyasztók, és nem nagyon szoktunk az érték adatokról beszélni, ugyanakkor nagyon fontos szerintem azt megnézni, hogy vajon történik ebben változás. A másik komolyabb kérdéskör, hogy vajon eleget javult-e már a fogyasztói bizalom, eleget oldódott-e már az óvatossági motívum, ugye ezzel mire szoktunk beszélni viszonylag gyakran, hogy azért ez mindenképpen egy fontos előfeltétele annak, hogy egy tartós javulást láthassunk a kiskereskedelmi forgalomban. És akkor a harmadik főbb kérdéskör az maga a munkaerőpiac, mert bár azt mondtad itt a bevezetőben, hogy alapvetően a makrogazdasági indikátorok arra utalnának, hogy itt a kiskereskedelemnek javulnia kellene, azért ez alól egy kivétel akad, és ez pedig a munkaerőpiaci helyzet, ami szépen lassan olyan csordogáló módon romlik, ilyen kicsikét, mint a dagá, így kúszik fölfelé szépen lassan, fokról fokra a munkanélküliségi ráta. Tehát ebben a hármas körben, hogyha itt egy kicsikét mélyebbre ásunk, akkor ezért látom már arra vonatkozóan értelmes válaszokat, hogy mi történik a kiskereskedelemben.
Ugye amikor találgatjuk mi is itt a portfóliónál, hogy mi lehet e mögött, akkor felmerül az, hogy az emberek esetleg megtakarítanak, ez egy válságos időszak után akár még jellemző is lehet, azonban nem igaz-e az a feltételezés, hogy ez csak a magasabb jövedelmű háztartásokra igaz, és ahol kevesebb az elkölthető pénz, ott ha egy kicsit nő az elkölthető jövedelem, akkor az rögtön a boltokba megy.
Ez a kettősség az abszolút jelen van. Ugye amikor arról beszélünk, hogy például jönnek majd a komolyabb kupon fizetések, itt a lakossági állampapírok kapcsán, akkor jogos volt az elvárás, hogy hát majd ennek egy jelentős részét elkölti a lakosság. Igen ám, de azt valóban fontos látnunk, hogy ezen lakossági állampapírok túlnyomó többsége azért nem az úgynevezett kisbefektetők kezében van, bár nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, de hogy inkább olyanok kezében van, akik jelentős összegben takarítanak meg, mert megteheti, és ők nyilvánvalóan nem is rendelkeznek akkor a fogyasztási határhajlandósággal, tehát hiába kapnak készhez több millió forintnyi hozamot, ők azt nem fogják elkölteni, vagy ha el is költik, azt jellemzően inkább nagyobb értékű termékekre, abból mondjuk egyet vásárolva, nyilván nagyon sarkítva, de kap valaki egy, nem tudom, 10 milliós hozamot, akkor abból vehetne, nem tudom, 1000 forintos termékből rengeteget nyilvánvalóan, vagy vehet egy 10 milliós autót, és akkor itt jön be a mennyiség versus minőség kérdése, hogy vajon drágább termékeket vásárolunk-e, vagy mennyiségben vásárolunk. De vissza egyébként erre a kuponfizetős megtakarításos kérdésre, ugye például vannak ilyen felmérések, amelyek megkérdezik a háztartásokat, hogy vajon milyen az ő bizalmuk, akár a munkaerőpiacba vetett hit, akár a vagyoni helyzetük milyen, és ezeknek az összessége adja ezt a fogyasztói bizalmi indexet. És ez valóban javul, nagyjából másfél éve javul a mutató, de olyan mély pontról indultunk fölfelé, hogy ez az érték mindig olyan mínusz 25 körül van, ugye ez egy arányszám, hogyha nulla lenne, akkor a válaszadók 50%-a mondja, hogy pozitívan tekint a jövőbe, a másik 50% az, hogy negatívan tekint a jövőbe, ez nyilván nagyon leegyszerűsít. Nem, ez egy sokkal szélesebb skála, de mínusz 25 azért érzékelhetjük, hogy nem túl jó szám. És igazándiból ez 2013-as szinteknek felel meg, tehát nagyjából 2013 környékén volt ilyen mély ponton a fogyasztói bizalom, tehát valóban javult, de még mindig nem oldódott az óvatossági motivum, még mindig van hova fejlődnie. És hogyha belenézünk a részletekbe, akkor azt látjuk, hogy bizony a következő 12 hónapra vonatkozó anyagi helyzet megítélés, tehát amikor megkérdezik a lakosságot, ilyen egyszerűen fogalmaz, hogy 12 hónap múlva hogy látják, javul-e az anyagi helyzetük, vagy éppen romlik, akkor ők azt mondják, hogy bizony könnyen lehet, hogy romlik. Tehát ez a fajta mutató, ez egy bizalomvesztésről árulkodik, mivel egyre többet beszélünk arról, hogy az év második felében megint emelkedni fog az infláció, sőt azt látjuk, hogy romlanak a munkanélküliségi statisztikák, és emögött ott vannak az emberek, akik elveszítik az állásokat, vagy nem tudnak már olyan könnyen elhelyezkedni. Tehát ez a fajta bizalomvesztés ebben a szegmensben azért már kihathat a kiskereskedelmi forgalomra, vagy a fogyasztási döntésekre.
Jó is, hogy behoztad ezt a hosszabb távú indikátort, ugyanis ha valaki megnézi a kiskeradatokat, akkor felmerülhet benne a kérdés, hogy mi miről beszélünk, hiszen éves bázison 1,1%-os volt a növekedés, de egyrészt a tendenciákat jobban mutatják a havi adatok, és érdemes megnézni a hosszabb távú tendenciákat, például, hogyha 2021 átlagához képest nézzük a fogyasztás szintjét, ugye ezek szezonálisan is és naptárhatással is kiigazított adatok, akkor látjuk, hogy még a 2021-es szintet sem érjük el. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy szerinted a következő hónapokban beállhat-e ebben egy fordulat?
Én azt gondolom, hogy rövid távon ne számítsunk komolyabb változásra. Ennek pedig elsősorban szerintem legalábbis a romló munkaerőpiaci helyzet az oka. Ugye ez az a másik pont, amit említettem, amit érdemes itt picikét megpiszkálni. Ugye például a különböző felmérések is azt mutatják, hogy a válaszadók egyre nagyobb aránya mondja azt, hogy fél a munkanélkülivé válástól, és nő ezen válaszadók aránya, és nem véletlenül azért nyilván el szoktuk mondani, hogy éves szinten, vagy éves viszonylatban azért mindig jobbak a munkaerőpiaci adatok, de azért itt a havi tendenciákat figyelve egy folyamatos romlásról beszélhetünk, és hogyha ezt tapasztaljuk, akkor hiába van egyébként bérnövekedés, hogyha ez a bérnövekedés egyre kevesebb embernél jelentkezik, kevesebben keresnek, akkor maga a bértömeg a nemzetgazdaságban már nem 15%-kal emelkedik, hanem ennél kisebb mértékben, hiszen az állásvesztés ezt mindenképpen erodálja. És innentől kezdve elmondhatjuk azt, hogy azért nem feltétlenül várhatunk nagyon gyors fordulatra. És valóban lesznek még egyébként például lakossági állampapírból kifizetések itt a következő hónapokban. Kérdés az, hogy itt milyen rétegek kapják meg ezt a pénzt, ők elköltik-e. Lehet egyébként egy olyan motívum is emögött, hogy inkább egy kicsikét még összevárják ezeket a kuponfizetéseket, hozamfizetéseket, és majd akkor tesznek valami nagyobb értékű vásárlást. Ennek azonban ellentmond az, és megint csak a felmérésekre hivatkozni, az Eurostaton egyébként ezek a számítások vagy számok mind elérhetőek, hogy a lakosság megítélése szerint a helyzet egyre inkább romlik a nagyobb értékű vásárlások tekintetében. Tehát úgy ítélik meg, hogy nem igazán most van itt az ideje annak, ilyen nagyobb értékű vásárlásokat tegyenek, és várhatóan a következő 12 hónapban sem javul ebben a helyzet. És hát bizony, kiskereskedelmi oldalról is látjuk ennek a foganatját, egészen nem fogy a készletállomány, és akkor itt meg már rá is kanyarodhatunk, hogy miért gyenge az ipari teljesítmény. Ugye, ha tele vannak a készletek, akkor nem kell termékeket gyártani, és innentől kezdve ez azt is jelenti, hogy ez a fajta fellendülési indukáció, ez még nincsen meg a gazdaságban. Először látnunk kell azt, hogy javulnak a készletmutatók, tehát gyakorlatilag csökken a készlet, elindul lassan a vásárlás, elindulnak az új rendelések az ipar irányába, és ezeket elkezdik teljesíteni, és akkor látjuk majd, hogy pörög a gazdaság. Én azt gondolom, hogy talán az év második felében láthatunk már itt a kiskereskedelmi adatokban olyan jellegű változást, ami már egy érdemi és egy rendszerű fogyasztási növekedéssel hozható egy párhuzamba.
Akkor mindaz, amit elmondtál, az a GDP szempontjából sem túl szívderítő, hiszen ha jól tudom, akkor leginkább a belső fogyasztás fellendülésétől várhattuk volna a magyar gazdaság erősödését.
Nem véletlen, hogy olyan 2% körüli gazdasági növekedéssel számolunk mi itt az ING Banknál, de azért most van a piaci konszenzus is inkább ilyen 2-3% környéki gazdasági bővüléssel számol, ezért nyilván a külső kereszt az gyenge, a belső motorok pedig csak lassan fognak beindulni, és egyelőre azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyelőre ez a feltételezés helytálló, tehát ez az óvatossági motivum csak lassan oldódik, és lassan kezdenek javulni a mutatók. De akkor még gyorsan visszatérve, ha már itt a GDP-ről is beszéltünk, ugye ez is egy volumen adat, tehát azt nézzük, hogy nem értékben, hogy mennyiségben hogyan változik, és ez egy fontos és érdekes kérdés. Hogyha a kisker adatokat most megnézzük, akkor azt láttuk például, hogy miközben valóban havi szinten volumenben az élelmiszer forgalom az valamicskét javult, tehát 0,3%-ot, hogyha mindezt értékben nézzük meg, tehát figyelembe vesszük az árakat is, akkor azt látjuk, hogy bizony majdnem 7%-os növekedés volt havi szinten. Persze, lehetne erre azt mondani, hogy hát de az infláció, viszont az egy évvel ezelőtti árszintekhez képest most már az élelmiszerek nagyjából 1%-kal drágábbak csak. Tehát ebben a tekintetben azért nincsen olyan drasztikus változás, nem volt olyan drasztikus havi átárazás sem az élelmiszereknél, vagyis itt jön be a képbe, amit az elején is mondtam, hogy mennyiség helyett minőség. És egyelőre ezt a fázisát látjuk most szerintem a kiskereskedelmi forgalom változásának. Valamennyit javul a fogyasztói bizalom, valamennyire javul a gazdasági helyzet, de a fogyasztók nem többet kezdenek el vásárolni, nem csak minőségi termékeket fogyasztanak, hajlandóak az esetlegesen drágább terméket, jobb minőségű terméket megvásárolni, mert azt mondják, hogy most van lehetősége arra, hogy mondjuk, és ezzel nem pejoratív értelemben akarok fogalmazni, mert nem a saját márkás olcsó termékeket vásárolják, hanem keresnek mondjuk egy ismertebb, jóval, hogy is mondjam, márkázottabb, és épp ezért drágább terméket megvásárolni, ez is egy volumenben, meg az is egy volumenben, de értékben többet költ a fogyasztó, tehát végeredményben azt láthatjuk, mondjuk a bevásárlókocsi értéke az magasabb, tehát drágább lesz összességében a vásárlás, de mennyiségben ugyanazt a mennyiséget vásárolják, ugyanannyi élelmiszert veszek, csak éppen már egy minőségi eltolódás van, és ezt követi majd, vagy követheti majd az év második felében, immár a mennyiségi javulás is, amikor már nem csak értékben, de bizony volumenben, mennyiségben is látjuk a kiskereskedelmi forgalomnak, és így a GDP-nek is majd a bővülését.
Nagyon szépen köszönjük. Robácz Péterrel, az ING Bank közgazdászával beszélgettünk a kiskereskedelemről. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál.
Minden jót, sziasztok!
Mielőtt tovább mennénk a következő témára, Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos, piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
A hét legfontosabb eseménye a márciusi amerikai infláció közlése lesz, már a hónap kerül sor. Ez azért érdekes, mert az év első két hónapjában a márpán magasabban alakult az infláció az Egyesült Államokban, és a piacok most azt találgatják, hogy a Fed mikor kezdi meg a kamatcsökkentéseket, és ebből a szempontból a márciusi infláció az irányadó lehet, hogyha eltér a várakozásoktól. Emiatt lesz fontos a szerda estén érkező a Fed jegyzőkönyv és a legutóbbi ülés jegyzőkönyve, valamint az amerikai államháztartási hiány márciusi alakulása. Ezen kívül pedig az Európai Központi Bank csütörtöki kamat döntésére érdemes figyelni. Az LKB is kamatcsökkentések előttel, de a vállalkozások szerint ez mi a csütörtöki ülésen nem történik meg, de ha júniusban kamatot akarnak csökkenteni, akkor már ezen a ülésen előkészületeket kell tenni erre a kommunikációban. Magyarországon pedig a márciusi infláció alakulás lesz érdekes, ez csütörtök reggel közli a KFH.
Múlt hét pénteken, február vége óta nem látott szintre erősödött a forint, az euróval szemben, azonban tartósan nem tudott a 390 forintos szint alatt maradni a jegyzés. Most alapvetően két kérdésünk van, az egyik, hogy mi okozta az erősödést, a másik pedig, hogy merre indulhat az árfolyam. Itt van velünk Kaszab Balázs, a portfólió részvénypiaci elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat.
Az első kérdésem, hogy mi volt az erősödés oka az elmúlt időszakban?
Ami az elmúlt másfél-két hétben látott erősödést illeti, alapvetően három okot lehet felsorolni. Egyrészt lekerült a napirendről jelenleg a jegybank törvény módosítása, amely korábban komoly ellentéteket szült a kormány és az MNB között. A jegybank függetlenségjogi aggályok háttérbeszorulása pedig a forintnak is segített. Emellett úgy tűnik, hogy vége a nagy kamatvágások korának, a februári 100 bázispontos csökkentést követően márciusban csak 75 bázispontot vágott az MNB, miután a februári kamatcsökkentést követő forintgyengülés óvaintette a jegybankot, emellett pedig a hivatalos indoklás szerint a globális dezinflációt tövező kockázatok, a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága, valamint a hazai infláció évközepén várt átmeneti emelkedése a következő hónapokban óvatos monetáris politikát indokol. Ezt megerősítette Virág Barnabás, az MNB alelnöke is, aki kijelentette, hogy a monetáris politika új szakaszba lép, a kamatcsökkentések után pedig lassul a második negyedében. Emellett pedig egy harmadik tényező, egy fontos fundamentális tényező, az pedig az, hogy az elmúlt időszakban a külkereskedelmi mérleg óriási többletbe fordult. Februárban az előzetes adatok szerint 1652 millió euróval haladt meg az áru kivitele behozatalt, ami történelmi rekord. Ez azt jelenti, hogy az áruforgalomhoz kötődő devizaváltások nettó forint erősítő hatásúak.
Írtál egy technikai elemzést a portfólióra, ennek a linkjét majd betesszük a podcast leírásába. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy milyen fontos szinteket vitt át az árfolyam, és milyen szinteket érdemes még figyelni.
Ami a szinteket illeti, a 395-ös szint után már a 390-es alá is benézett a jegyzés péntek délután, és jelenleg is itt billeg a forint árfolyama az euróval szemben. Ennél sokkal fontosabb egyébként, hogy múlt hét szerdán a forint kilépett az euróval szemben a január óta tartó gyengülő trendből.
Mindezek tükrében mit látsz, merre indulhat az árfolyam? Kicsit gyengülhet a forint, vagy inkább az erősödés irányába?
Összességében az általunk használt indikátorokat, illetve technikai tényezőket figyelembe véve elmondható, hogy még lehet további tér az erősödés előtt. Az elkövetkezendő napok legfontosabb kérdése azonban az lesz, hogy képes lesz-e tartósan a 390 forintos szint alatt maradni a jegyzés. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Így mostani szintek elmondható, hogy könnyen ismét gyengülésnek indulhat a forint. Felfelé elsőként a 391 forintos zónát lesz érdemes figyelni, ezt követően pedig arra is esély mutatkozhat, hogy a 395-ös szintek közelében gyengül majd vissza a jegyzés.
A 400 forintos euró árfolyamtól azért még nem kell tartanunk, ha jól gondolom.
Jelenleg szerint nem. Azonban abban az esetben, amennyiben sikerülne tartósabban a 390-es szint alá erősödni a forintnak az euróval szemben, úgy elsőként a 388 forintos, majd ezt követően a 385 forintos zónára lehet érdemes figyelni, akár eddig is erősödött a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.
Köszönjük szépen, Kaszab Balázzsal, a portfólió részvénypiaci elemzőjével beszélgettünk a forint árfolyamról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!